Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Kiállítás.
Zsíp-zsup, kender-zsup, a kender 1000 éve címmel nyílik a növény termesztésének hagyományait és felhasználásának sokrétű lehetőségeit bemutató időszaki kiállítás az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Kodát Csengere elmondta, a tárlaton számos tárgy és tabló segítségével tárják a látogatók elé a kender termesztésének folyamatát, felhasználásának hagyományait, és azt, milyen sokszínűen használható a növény az építőipartól kezdve egészen az élelmiszerek előállításáig. Az érdeklődők láthatnak honfoglaláskori textil leleteket, megismerhetik a kender feldolgozás néprajzi emlékanyagát, és azt is, miként vált a növény fontos ipari nyersanyaggá térségben. Szegeden 1743-ban Európa más országaiból a városba vándorolt szakemberek alapították meg a kötélverők céhét, 1870 körül pedig már 11 kötélverőmester tevékenykedett a városban. A kenderfonás, kenderszövés és a kötélgyártás meghatározó alakja volt Bakai Nándor, a kiállítás gyárának történetét is bemutatja a kezdetektől egészen a II. Világháborúig, számos tárgyi emléket felvonultatva. A tárlat átfogó képet ad arról, milyen sokféleképpen hasznosítható a kender, az élelmiszer és az építőipar mellett ruhák, csomagolóanyagok, bútorok alapanyagaként, használható a szépségiparban, vagy akár biodízel, illetve műanyagok gyártásánál, akár olyan mindennapos használati tárgyak is készülhetnek belőle, mint a jógamatrac, a cipő, vagy akár napszemüvegkeret is. A tárlaton ezen termékek bemutatása mellett a kender jövőjéről is szó esik, így annak lehetőségéről, hogy miként hasznosítható az elektromos technológiában vagy az autóiparban.
Koncert.
Július 11-én Budapesten a Margit-szigeti Szabadtéri Színházban ad koncertet Nemanja Radulovics hegedűművész és együttes a Double Sense, akik az egyik legrangosabb zenei megmérettetésen nyerték el az év koncertfelvételének járó díjat. Az elismerést a muzsikusok Beethoven hegedű versenyének felvételéért kapták. Németország legjelentősebb komoly zenei díj az Opus Classic, a klasszikus zene legmagasabb szintű kiválóságait ismeri el. Idén is 27 kategóriában választotta ki a zsűri az elmúlt év legjobb lemezeit. Nemanja Radulovics hegedűművész és együttese a Double Sense itt nyerte el az év koncertfelvételének járó díjat. A szerb hegedűművész július 11-én lép színpadra a Margit-szigeten. Nemanja Radulovic zenekarával együtt érkezik a főváros szívébe, hogy egy felejthetetlen zenei utazásra invitálja a közönséget, egyedi interpretációban keltve életre számos népszerű klasszikus dallamot.
Kiállítás.
A Kádár korszak késői időszakát idézi meg a magyar beat korszak legendás zenekarainak koncertfotóin keresztül a Szentendrei régi művésztelep Beat című kiállítása. A szervezők közleménye felidézi, hogy Kőbányai János író-szociológus könyvkiadó pályája elején az 1970-es évek második felében gyámügyi előadóként szociográfiákat jelentetett meg fiatal munkásokról, a szocialista nagyvállalatok embertelen struktúrájáról és a társadalom peremén élő csellengőkről. Riporterként fényképezőgéppel járta az Illés, az LGT, a Mini vagy a Beatrice koncertjeit, és több mint 10 000 fotót készített. Ebből a gazdag képanyagból mutat be most több mint százat a Beat című kiállítás, amely egyszerre fontos zenetörténeti dokumentáció és látlelet a Kádár korszak késői időszakáról. A kiállításon a korszak hangulatát az 1978-as LGT koncertfilm és egy 1980-as Beatrice koncert idézi meg, amelyeket kivetítőn nézhetnek meg a látogatók. A kiállítótérben megjelennek a Retro Design Center tárgyai is. A tárlat szeptember 2-ig látható a Szentendrei régi művésztelepen.
Könyv.
Növekedést mutat a könyvtár használatok száma, de a helyben használat, a kölcsönzött dokumentumok és a könyvtári rendezvények látogatottsága is emelkedett az elmúlt évben 2022-höz képest, derül ki az Országos Széchenyi Könyvtár Könyvtári Intézete által közzétett 2023-as Országos Könyvtári Statisztika gyors jelentéséből. Az OSK Könyvtári Intézete az év végén megjelenő könyvtári trend jelentések mellett idén is közzétette az Országos Könyvtári Statisztika adatgyűjtés legfrissebb eredményeit. A jelentés megmutatja a hazai könyvtári rendszer főbb trendjeit, változásait, betekintést nyújt a hazai könyvtárak működésébe és fejlődési irányaiba, ami fontos alapot nyújt a szolgáltatás fejlesztési stratégiákhoz. A statisztikai adatok szerint a könyvtár használatok száma, beleértve a személyes és a távhasználatot is, növekedett 2022-höz képest. A távhasználat esetében figyelhető meg jelentős emelkedés, amely 2023-ban elérte a 2015 óta mért legmagasabb értéket. A személyes használat is folyamatosan növekszik 2021 óta, megközelítve a koronavírus járvány előtti 2019-es szintet. A digitalizált dokumentumok száma is emelkedett, a szöveges dokumentumoké 3,5%-kal, a kép dokumentumoké kismértékben, míg a hang dokumentumok száma stagnált. A helyben használat 16%-os növekedést mutatott az előző évhez képest, míg a kölcsönzött dokumentumok száma kismértékben emelkedett. A könyvtári rendezvények száma 7%-kal, a résztvevők száma pedig több mint 12%-kal nőtt 2022-höz képest.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
A Tihanyi félsziget számos kincset rejt, amelyek felfedezésére még egy hét is kevés lenne. A kis tó mellett barangolva a délelőtti csendben élvezhetjük a természet nyugalmát, de akár csónakot is bérelhetünk, hogy a tó közepéről vegyük szemügyre Tihany egyedi látképét, az apátság jellegzetes tornyait és a község csodás házait. Nem messze innen a tóparton találjuk a Levendula ház látogató központot, amely a tihanyi emberek és a természet évszázados együttélését hivatott bemutatni. Az interaktív kiállításon megismerhetjük az ős levendulás történetét és a levendula termesztés hagyományát. A látogatóközpontnak köszönhetően azonban nem csak virágzáskor élvezhetjük ki Tihany emblematikus növényét, egész évben várnak minket saját készítésű termékek egész palettájával. A délután folyamán ejtsük útba a Tihany leghíresebb nevezetességét, a tihanyi bencés apátságot. Az ezres években alapított apátság az ország egyik legrégibb kolostora, amelynek nagy része nyitva áll a látogatók előtt. Lélegzetel állító kilátás, építészeti és kulturális emlékek, gyönyörű belső kertek fogadnak. Az apátságtól pár perc sétára tovább utazhatunk időben, és betekinthetünk az igazi paraszti életet bemutató tihanyi tájházakba is, amelyekben nem csak a Balatonon jellemző paraszti építkezés jellegzetességeit ismerhetjük meg, hanem az egykor itt élő halászok életmódját is. Feljebb merészkedve a domboldalra, tihanyi körsétánkba a település leghíresebb legendájának otthont adó Visszhangdombot is vegyük be, ahol magunk is kipróbálhatjuk a különleges akusztikai jelenséget. Ha a dombon álló kőoszlopnál, amelyet csak echokőként emlegetnek, felállunk rá és kiáltunk egy nagyot, másodperceken belül már hallhatjuk is az apátság északi faláról visszaverődő hangunkat. Tihany egész évben izgalmas célpont lehet a romantikázni vágyóknak, épp úgy, mint a családos kalandoroknak. Nem számít, hogy elsőnek fedezzük fel az északi partgyöngy szemét, vagy már sokadik túránk ez. Tihany jellegzetes hangulata, a természet és az itt lakók békés együttélése, no meg a mindent átható levendula illat további visszatérésekre csábít.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Rose vonzó, mégis magára maradt. A férfiakból kiábrándult, esteit kedvenc presszójában tölti a barátnőjével iszogatva, és legfeljebb futókalandokat keres. Egy napon élete váratlan fordulatot vesz, egy drámai baleset összehozza a szintén magányos Luke-kel, aki talán a szerelem utolsó esélyét jelentheti számára. Wagner, a terrorelhárítás egykor magas rangú ám félreállított vizsgálóbírója, emlékeim merengve unatkozza végig egyhangú nyugdíjas napjait, egy karácsony estén azonban két suhanc kirabolja, ami furcsa módon visszahozza az életkedvét. Arra indítja, hogy összeismerkedjen az egyik kamasz elkövetővel. A Goncourt díjas Nicolas Mathieu két sötét tónusú elbeszélésének hőseit csak is az köti össze, hogy mindketten revolvert hordanak maguknál, de vajon mire szolgálnak a fegyverek, védekezésre vagy támadásra? Induljon ezzel a beszélgetésünk Király Katalinnal, a kötet fordítójával.
Alapvetően engem ugyanez a része érdekel, hogy egyben az erőszak, egyben az alávetettség, vagy félelem, rettegés megvédeni önmagamat jelképpen. és hogy ez melyik elbeszélésben ezt hogyan jelenik meg. A Rose Royale-ban ott a nő mindig is alávetett volt különféle okokból az összes mindenféle férfinek, kezdve az apától, folytatva a korai szeretőkkel, majd a férje, majd a későbbi futószeretőivel, és egyszer csak elege lesz abból az alávetettségből, hogy őt bármikor megtámadhatják, hogy egy férfi bármikor fizikai erejével visszaélve terrorizálhatja. Ezért veszi meg ezt a pisztolyt, amitől valósággal kinyílik. 50 éves nő, természetesen egy francia 50 éves nőt ne olyannak képzeljünk el, mert most már Magyarországon is kevésbé lenne az jellemző, hogy egy 50 éves nő kiírta magát a női létből. Csinos, jól öltözött, megfelelő munkahelyel, megfelelő élettel, életstílussal rendelkező nő, magányos, egyedül van, vágyik a férfiak társaságára, a szerelemben már nem igazán hisz vagy reménykedik, de mindenképpen szükségesnek tartja ezt a pisztolyt, hogy megvegye ezt a pisztolyt, és legyen állandóan nála, hogy ha férfi módra terrorizálják, ő képes legyen magát férfi módra megvédeni.
Nekem, amikor végére értem a könyvnek, és a Wagner bíró történetét is elolvastam, akkor jutott eszembe, hogy ahogyan a bíró az életet választja, tehát hogy ő egy ilyen apatikus időskori helyzetben volt, és nem nagyon történt vele semmi, még dobozokban volt az élete, lényegében a lakásában, és akkor egyszer csak valami fölélénkítés azt választja, hogy akkor most élek. És amikor befejeztem a könyvet, akkor jutott eszembe, hogy tulajdonképpen Rózi is, akármilyen élet is, azt gondolta, hogy jobb lesz ez, hogyha mégis belemegy egy ilyen kapcsolatba.
Vagy talán Róz nem érzi a választást, hogy van ebből egy másik kiút. Elfogadja a Lük által nyújtott anyagi és társadalmi biztonságot, ellenben ha elmenne Lüktől, ahogy föl is veti, hogy elköltözik, Lük azonnal szembesíti abban, hogy is hova fogsz menni. Mert már feladta az albérletét, és az is kiderül, hogy egy kis furgonnal tudják átvinni egész életéből fönnmaradt volnjait Lük garázsába. Gyakorlatilag nincs semmije. Teljesen a férfinek kiszolgáltatott, teljesen a férfitől függ. A Wagner bírónál ott azt hiszem, hogy ahogy élni kell, az, hogy őt kivágják a munkahelyéről, a volt munkahelyéről, ahol vizsgálóbíróként több évtizedig dolgozott, és ezzel tulajdonképpen elveszik az egész életét. Azt mondja erről a Wagner bíró, úgy gondol erre, mint egy kivégzésre, amit egy irodába hajtottak végre. És tulajdonképpen nem is lenne baj, hogyha őt lelőnék a korzikaiak, mert akkor vérrel moshatná le ezt a szégyent. Ő valahogy az élet, ahogyan visszakapja, az, hogy megint vizsgálóbíróként ügyködhet. Amikor ellopják a pisztolyát, ő nyomozóként találja meg a neten keresztül, hogy ki kis a rabló. És nyomozóként fokozatosan jut hozzájuk közelebb. És ettől kell életre, mert megint munkája van és feladata, és olyan, amihez ér.
Ugye azért gondoltam arra, hogy van párhuzam, mert ő a terror elhárításnál dolgozott, és számára az óvatosság, vagy az, hogy azért ne forduljon nagy bizalommal idegenek felé, az alap. Ehhez képest itt van, ugye találkozik azzal a fiatallal, kettő közül az egyikkel, aki ellopta a fegyverét.
Igen, Johan.
És beengedi az életébe lényegében. Tehát, hogy az, amire föltette az életét, ami a munkájával, a szakmájával jár, hogy nem bízunk senkiben, egyszer csak óvatlan lett valamitől. Valószínűleg annyira jó volt neki ez, hogy újra pezseg.
Így van, hogy miért feledkezhet meg erről az óvatosságról? Azért, mert már mindent elfelejt. Mert kiírta magát a világból, azt is elfelejti, hogy bevette a gyógyszereit, nem vette be, átment a piroson, észre se veszi. Tehát ettől, hogy leírták, egyszer csak ő is, maga is elkezdi leírni magát.
Saját magát, igen.
Szemévé válni. És ebben nagyon-nagyon jó dolog, hogy igen, kötődni kezd ehhez a fiatal rablóhoz, Johanhoz, aki talán szintén kötődik hozzá. Valamennyire ő is ilyen apa figurának tekintheti a bírót, de ez nem jelenti azt, hogy mivel itt megint csak vannak a Mathieu-nél olyannyira jellemző társadalmi osztálykülönbségek, ez nem jelenti azt, hogy ne verje át, és ne lopja meg másodszor is.
Ez döbbenetes, és annyit gondolkodtam azon, hogy egyébként ennek a fiúnak milyen életkilátásai vannak, szóval amilyen körülmények között él, amilyen az ő barátja, vagy hát nem is barátja, hanem ez a tolvajtársa, ahogyan őt sakban tartják, szóval, hogy tényleg milyen út látszik neki, és azért az nagyon más, amit a bíró kínálna. Szép ez a villanás, hogy fú, még akármi is lehetne, de hát nem lehet.
Nem lehet, ebben ugyanaz a kilátástalanság látszik, mint amit a gyermekeink is utánban láthattunk, az ottani kavaszok, akiknek nincs igazán kiútja. Itt most csinált hozzá egy kiút, de teljesen természetes és hazug dolog lenne, ha Matthew átengedné magát ennek, hogy igen, és aztán akkor boldogan tanulni kell, talán még egyetemre is megy. Tényleg kommunikációs szakember lesz belőle, mert ugye azt mondja a bíró neki, hogy a rendőr meg a kommunikációs szakma az nagyon jó, mert igazából nem kell hozzáérteni egyikhez se, és úgy is lehet sikereket elérni. És Johan is úgy látja, hogy ez így igaz, de nem képes kilépni abból a közegből, amiben él.
Hogyan adagolja Matthew a francia társadalomról, a jelenlegi francia társadalomról az információkat? Mert azért sok impulzust kap az ember, tehát összeáll egy kép.
A Rose-ban ott eléggé fontos szerepet kapnak a mindenféle elkövetett gyilkosságok. Nem csak a nők, hanem a gyermekek ellen elkövetett erőszakos gyilkosságok. Erről a két főhős, Rose és Luke, nagyon szívesen beszélget. Ez az egyik nagyon fontos közös témájuk, amivel bármiféle veszekedést is el lehet napolni, mert ez mind a kettőjüket érdekli. A Wagner bíró történetben ott is megvan egy ilyen nagyon lényeges pont a ilyen háttértörténetben, amikor a bíró interneten elkezdi közeledni ezeknek a fiataloknak a világába, és ismerkedik egy számára egészen új közeggel, amiben abszolút járatlan. És arról van szó, hogy ő azt is mondja, az is csak egy mondat, hogy tökéletesen el tudja képzelni, hogy ezek a ma még ott különféle lopott autók előtt húzoló fiatalok, ma még ilyenek, de látja azt, hogy mi lesz a későbbi évtizedekben a banki ügyintézőkkel, a munkahelyekkel, az elmaradt iskolákkal. Tehát ez a teljesen kilátástalan történet.
Király Katalin műfordítóval beszélgettünk Nicolas Matthieu könyvéről, amelyben két elbeszélés olvasható, a Rose Royal és a Wagner bíró. Ez egy kihagyhatatlan könyv, amely a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.